Nem nagyon tudom, hogy lehet jól készülni üzenettel. Én, talán akik engem jobban ismernek, tudják, hogy nem akarok másról beszélni, csak amit én itt és most éppen Istentől megértettem. Isten arra biztat minket, hogy tudjunk mindig számot adni a bennünk lévő reménységről, a bennünk lévő számunkra valóságá vált megél dolgokról, és ez egy ilyet szeretnék most, egy ilyen igét szeretnék most elmondani nektek, megosztani veletek, ami nekem sokat jelent, és az a reménységem, hogy Istentől való, és ezért van az Istennek mindenki szívéhez útja, hogy ezt majd tovább vigye, és bennetek is ugyanúgy élővé tegye. Az ige nagyon sokszor idézett, nagyon gyakran használt, nagyon sokszor forgatott ige, János evangéliumának 16. részéből való 7.-8. verset szeretném felolvasni. Ez így hangzik. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Imádkozunk először. Uram, hatalmas kiváltság az, hogy egészen közel jöttél hozzánk. Köszönöm, hogy itt vagy, a Szent Lelked által bennünk élsz, bennünk laksz, és azzal a reménységgel és azzal a bátorsággal jövünk most eléd, Uram, hogy kérünk, hogy taníts minket. Kérünk, hogy tedd élővé elevenni azt az igét, amit adtál. Hadd lássuk meg, ne csak kívülről a szavakat, hanem mindazt, amit mögé elrejtettél, és amit napvilágra akarsz hozni. Uram, kérlek, hogy tedd élővé ezeket a igéket a számunkra ma. Amen. Látszólag egy nagyon egyszerű. Jézus búcsúzkodik a tanítványoktól. A szövegkörnyezetből látszik, hogy eléggé olyan szomorú a helyzet. Talán éppen ezért is kezdődik úgy ez a néhány vers, hogy jobb nektek. Igen, úgy is szerepel, csak azt nem olvastam fel az előző versben, ugye, hogy mivel ezeket mondtam, nektek szomorúság töltött el a szíveteket. És mégis azzal bátorítja a tanítványokat, hogy jobb nektek, mert ha én nem mennék el, akkor nem jönne el majd valaki. Akit, gondoljátok meg, még húsvét előtti éjszaka vagyunk, nem ismernek a tanítványok. De el fog jönni ez a valaki, és ennek küldetése lesz. Amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet dolgában. És hadd mondjam azt nektek, az utóbbi időben nagyon sok helyen figyeltem fel az igében arra, hogy micsoda szereptévesztésbe tudunk mi, keresztények, kerülni, amikor elkezdünk olyan dolgokat csinálni, amire Isten azt mondja világosan és egyértelműen, hogy én fogom, ez az én dolgom. És mi mégis feltűrjük az ingújunkat és elkezdjük tenni. Az egyik ilyen, egymás között mi sokszor beszéltünk, amikor azt mondja Péternek, hogy ezen a kősziklán fogom felépíteni az egyházamat. Hát az elmúlt 2000 évben más sem csináltuk, mint folyamatosan építeni akartuk az egyházunkat, miközben azt mondja Jézus, én akarom felépíteni az egyházamat. És most is valamilyen kiszólást hallok. Azt mondja, amikor majd eljön a vigasztaló, na akkor neki lesz majd valami munkája. Látok egy szereptévesztést, mert ezt a szerepet mi nagyon nagy erőszeretettel ragadjuk magunknak. Mi akarjuk megfedni a világot, holott ez az Isten munkája. Miért? Ahogy kedves feleségem mondja nap, mint nap ebbe a témába. Mert rendnek kell lenni. Hát, Azt írtam fel magamnak, és egyébként erre többször fogok majd hivatkozni, hogy a fordító is ember. És bármilyen meglepő is, ő is hozzánk hasonlóan őszintén keresi az Istent, és hozzánk hasonlóan a neki adott világosság szerint, amit meglátott és megértett az igéből, és természetesen mellétéve mindazt, amit megtanult mondjuk az adott nyelvről, végzi a fordítását. A szó, amit itt a megfedésként használ az ige, az többféle jelentéssel is bír. Az egyik jelentéscsoport az valóban az, hogy megdorgál, rengre utasít. A másik pedig fölfed, föltár, leleplez, meggyőz. Érzitek, hogy mintha nem ugyanaz lenne. És hadd mondjam, azért érzik a fordítók is ezt, az előzőt a Károliból, az új Károliból fordítottam, vagy írtam ki. Másik két fordítás, a református új fordítás azt mondja, amikor eljön, leleplezi a világ előtt, Csia Lajos pedig azt mondja, meggyőzi a világot. Micsoda különbség? Micsoda különbség, és vajon melyik a valódi jelentés? Arról beszélgettünk idefele az úton, feleségemmel, hogy azt mondja, hogy a vigasztalót küldi el. A vigasztaló, az a görögben a parakleitos, és a következő nevekkel van, használja is az ige, itt most kiválaszt egy nevet, a vigasztalót, ő egyébként a közbenjáró, szószóló, pártfogó, vigasztaló. Maga a szó jelentéséből úgy feltételezzük, hogy egy ilyen melléálló, pártfogó, talán a pártfogó a legjobb. Mégis mit gondoltok? Őszintén, a pártfogó, szószóló, melléálló. Vajon melyiket szeretnék képviselni? Meggyőzni, felvilágosítani, vagy megdorgálni? Ezt tulajdonképpen csak bevezetésnek mondtam. Azért bevezetésnek, mert az a meglátásom, hogy ehhez mi is nagyon értünk. Én is. Felkapjuk a Bibliánkat, mint egy cséphadaróval ütünk, vágunk, és kiosztjuk a világot. Először a világot, persze egymást is. Nagyon jól meg tudjuk mondani ennek az igének a mintájára, ki miben bűnös. Elmondjuk a tutit, hogy mi az igazság. Mellékesen pedig utána hajítjuk a többieknek az ítéletről alkotott, megfellebbezhetetlen véleményünket. Ahova természetesen jó eséllyel a hallgatóság is kerülni fog, amennyiben a mi szilárd álláspontunktól nagyon eltér. És nekem fájdalom a szívemben, mert azt látom, hogy ez a hajlam így vagy úgy mindannyiunkban jelen van, minden egyénben, minden hívőben, felekezetekben is, úgy kollektíven. Mindenkinek megvan a maga szilárd álláspontja a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Kemény szavak valóban. Jézus azonban zavarba ejtő. Tudjátok, ha az ige idáig terjedne, hogy majd megfed minket bűnigazság és ítélet dolgában, akkor talán még tehetnénk is ezt, amit teszünk. De Jézus azért zavarba ejtő, mert tulajdonképpen ő megmagyarázza, hogy mi is az, amiről beszélni szeretne. Majd a vigasztaló a világ számára. De vajon mi értjük el, hogy miről akar majd beszélni? Mert hogy olyan magyarázatokat fűz ezekhez a szavakhoz, amit hát vagy értünk, vagy nem értünk, de jobbára félreértünk. Pedig ő valami olyasmit ígér, hogy majd ha eljön a vigasztaló, akkor neki a fő feladata, a fő munkája az lesz, hogy Jézus ugye az enyémből veszt, mondja róla a későbbiekben, és elvezessen benneteket minden igazságra. És ez egy jó reménység, mert odaállhatunk az Isten elé, hogy akkor Uram, vezess el minket. Mi az, amiről akarod tanítani a világot? Mi az, amiről minket is szeretnél megtanítani? Mert az azért, lássuk be, több gáz lenne, a világot meg akarja győzni róla, de mi még nem is biztos, hogy látjuk. Úgy hangzik tehát a teljes ige a folytatásban, amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Egy kicsit szabad fordításban csak maga a az utolsó három versnek a szerkezete. A Szentlélek tehát azért jön, hogy föltárja, leleplezze, bemutassa. Egyrészt, hogy mit gondol az Isten a bűnről, ami azt akarja, hogy, másrészt pedig, mit gondol az igazságról, illetve az ítéletről. Néha a fordító is kompromisszumot köt, ezt mondtam nektek. Pontosan ugyanúgy, ahogy mi magunk is, addig tudunk látni, amit a nekünk adott világosság szerint látunk. És ha valamit nem látunk, akkor abba, ha tetszik, hanem mi magunk is beletesszük a saját magunk lényét. A saját magunk Istentől való őszinte meglátását, néha adott esetben ez a felismerés is néha jelen van, a teológiánkat. Uram, mit akarsz mondani? Tettem fel a kérdést magamnak, neki. Hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem? Értem én. De hát annyiféle bűn van ezen a világon, olyan sok bűn, nézd csak körül. Miért pont ezt emeled ki? Ez lenne a legnagyobb. Lehet, hogy itt van a titok, hogy ez a nagy bűn, ez a főben járó bűn, csak még nem láttuk meg. Mi az, az igazság? Mi az, hogy az az igazság, hogy én elmegyek, és többé nem láttok engem? Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ez olyan profánul hangzik így. Szabadon azt mondanám, hát fiúk, az a helyzet, elmegyek. Tényleg ennyit akarsz mondani? De hát egy jó ideje halljuk ezt, és igazándiból, ha nem mondanád is, úgyis elmész. Nincs itt valami elleplezve. Na és az utolsó mondat az ítéletről. Az az ítélet, hogy ítélet van. Ennyi? Értitek? A világ mindenség teremtő ura ennyit magyaráz? Vagy csak nem értjük, hogy mi van mögötte. Na, ez volt a bevezető. Akkor próbáljunk egy kicsit belenézni, hogy miről is akar ő beszélni. A közepénél kezdeném. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Itt ezen a ponton mondtam azt, és vállalom, hogy ha fordító nem érti, mit akar mondani az Isten, akkor válasz legjobb tudása szerint, értelme szerint, de igazándiból nem segít minket. Néhány héttel ezelőtt mi a gyülekezetben beszéltünk már egy kicsit az igazság témájáról, János második levele kapcsán. Ugye szeretetben és igazságban körülbelül ez volt az egy gondolatvonal. Fontos megértenünk, hogy bármilyen színes és hatalmas és gazdag is a magyar nyelv, a Biblia fordításoknál nagyon sokszor van egy kis csőd. Úgy értem, hogy van egy kis csőd, hogy olyan szavak, amiket a Biblia nyelve, tehát aki leírta, az világosan totál más szavakkal illet. És ezért aki írja, aki a korban hallgatja, meg sem próbálja összekeverni, az nálunk összemosódik. Ennek a legjellegzetesebb példája, mindannyian ismeritek, létezik egy szó, az agapé, a szeretet, és létezik a phileo, szintén a szeretetet jelenti, az egyik az Istentől való, érted meghaló Istennek a szeretete, a másik pedig az az emberi szeretet, ahogy mi egymáshoz viszonyulunk. Aki ebbe a görögbe eredetileg beszélt, annak ez nem okozott gondot, ő két külön szót használt, mi viszont azáltal, hogy ugyanazt az egyszerű szót kezdtük el sajnos használni, állandó zavarban vagyunk. Na, egy ilyet találunk itt is. Az igazságra két teljesen más fogalmat beszél a Biblia. Az egyik az a szó, ami az aletheia, ami nem más, mint az Isten valósága. Tehát a valóság, a nagybetűs igazság. Ami mondjuk azt, hogy az isteni renddel azonos, tehát amit nem látunk, ami el van leplezve előlünk, de mégis létező. Ez a nagybetűs igazság. És általában ezt szoktuk igazságnak fordítani, ha megpróbálom megkülönböztetni a két szót. Nos, bár ezt írja ide a fordító, itt nem ez szerepel. Itt a másik szó szerepel, ez a másik szó, ez a dikaios szüné, és ennek a legismertebb fordítása a megigazulás. A megigazulás. Igazságosság. Az a jogi állapot, hogy te az Isten szemében igaz vagy. Valahol van egy feljegyzés az Isten nyilvántartásában, vagy én nem tudom, hogy csinálja, egy pecsét rajtad, hogy azt látom, hogy ez az ember igaz. Ez nem újszövetségi fogalom egyébként, bár görög szó, a héber is ismeri, kezdettől fogva beszél róla, cádik a görög, meg, vagy a héber megfelelője, és lépten nyomon előfordul egyébként az Ószövetségben. Tehát az első zavar, hogy itt a 10. versben, tehát Jézus a megigazulásról akar beszélni. És így talán már világos, hogy nem annyi a mondat, hogy hé fiúk, az a helyzet, hogy elmegyek. Jézus a megigazulásról megdöbbentő módon a legfontosabb mondani valója az, hogy én elmegyek, hogy az atyához megyek vissza. Tényleg? Ez döbbenetes. De ha meggondoljuk, János evangéliumát olvassuk, János evangéliuma úgy kezdődik, hogy kezdetben ő az atyánál volt. Aztán úgy folytatja, ugye, az első részben, hogy az ige testé lett. Eljött. És most, az utolsó estén van, azt mondja, elmegyek. Miért? Néhány órával, vagy lehet, hogy csak néhány perccel később, a 17. részben, a főpapi imában elmondja rögtön az elején, Atyám, megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Amikor arról beszél tehát, hogy én elmegyek, akkor valójában arról beszél, hogy volt egy rám bízott feladat, és ezt elvégeztem, és elmegyek. Befejeztem, amiért jöttem, elvégeztem a munkát. Eddig itt voltam veletek, úgy végzi az ige egyébként, hogy ugye, többé nem láttok engem. Akik emlékeznek, még néhány héttel ezelőtt erről beszéltünk, a ige testé lett, és mi szemléltük, láttuk az ő dicsőségét. Ez a szemlélni, látni, ez valójában azzal a szóval van leírva, mint amikor az ember a színházban nézi, folyamatosan látja, ami előtte van. Itt is ugyanazt mondja újra, mostantól kezdve nem szemléltek, nem láttok. Eddig abban a kiváltságban volt részletek, amiről János ugye a levelében ír, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit szemléltünk a tulajdon szemeinkkel. Ennek most már vége. Én befejeztem a munkámat, valami új fog kezdődni. Vissza fogok majd térni ide, de most szeretnék egy kicsit átmenni a következő versre, ami ugye talán még nehezebben érthetően hangzik. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Tudjátok, mi ez a szó, hogy ítélet? Úgy hangzik görözgül, hogy krízis. Nap mint nap használjuk és ismerjük a kifejezést. A szó, amiből származik ugye a igei formája a krizó, az megítélni, megítélni, eldönteni, és a görög szótár, az ugorög szótár a krízishez a következő jelentéseket párosítja. Az elsődleges jelentése az, hogy elválasztás, megkülönböztetés. Döntés. Ítélet a törvény előtt, és természetesen nem ítélem el a Biblia fordítót, hogy ezt használja, mert tényleg valóban ez a jelentése, ez fedi a valóságot, csak valamit elleplez. Esemény, ami majd el fog dönteni dolgokat. Vagy talán a legjellegzetesebb, és vicces, ez a Krisztus előtti több száz évvel lévő időből származó jelentése, a betegségnek az a forduló pontja, amikor eldől valami. Amikor majd valami változás kezdődik, és vagy jóra, vagy rosszra eldől. A feleségem, amikor hallotta, ő a krízisre rögtön ezt a jelentést mondta magától, hogy a krízis valójában mindig ezt jelenti. Az a pont, amikor valami biztosan elváltozik. Vagy jobbra, vagy balra, de eljutottunk a fordulópontra. A krízis az valami kijelezett helyzetet jelent a köznapi nyelvünkben is. És azért ebben a olvasatban már kicsit mást is hallhatunk az igéből. A Azt mondja, szeretnék nektek a krízisről is beszélni. És ennek a krízisnek, a krízis kapcsán a legfőbb mondani valóm az az, hogy a világnak a fejedelme, ennek a világnak a fejedelme felől megszületett a döntés. Eldőlt, hogy mi lesz vele. A történelemben azt gondolom, hogy mindig visszamegyek a Kájához. Azt mondja Jézus, eljön a vigasztaló, és majd ő a világot meggyőzi ezekről a dolgokról. Tehát fontos látni, ez az üzenet a világ felé származó egyik legfontosabb üzenet ennek, de amiről majd ő meggyőzi. Van egy krízis, volt egy krízis, így mondanám a világtörténelemben. És az a helyzet, hogy ha valaki ezt a krízist nem látta, nem látja, akkor valószínűleg nagyon keveset ért meg az Isten munkájából. Mert ennek a krízisnek a sorsa, arról beszél ez az ige, hogy most dől el. Valami olyan történt, valami olyasmi fog majd történni, megint egy kicsit gondba vagyok az idővel, mert hogy ugye a nagypéntek előtti éjszakáról van szó, és Jézus mégis úgy beszél a Szentlélekről, mint amikor már a munkáját végzi utána, Jézus halála után. Valami olyasmi fog majd történni, amikor a vigasztaló leleplezi, ha elmentem, hogy végérvényesen megoldódik a világtörténelem krízise. Ezért én már elmegyek, végeztem a rám bízott munkámmal. Mi ez a krízis? Ott kezdődött minden az elején. Nagyon jól ismerjük azt a pillanatot az igéből, amikor az Édenkertben, ha szeretném egyetlen egy rövid mondattal megmondani, hogy mi történt, akkor azt mondanám, hogy az ember nem bízott Istenben. Lehetne ezt a bibliaiskola színével, almával, kígyóval ragozni, de ha szeretném a lényeget megvilágítani most, akkor az történt, hogy az ember nem bízott az Istenben. Nem hitt benne. Tudjátok, arra jöttem rá, hogy kezdetben nem volt bűn. Felfigyeltetek már erre? Nem volt kezdetben bűn. Sok minden van ott kezdetben, de bűn az nem volt. A bűn, azaz a céltévesztés, az nem volt más. Ott, akkor, a paradicsomban, mint amit itt a 9. versben olvashatunk, és amit egy kicsit átléptem. A bűn az, hogy nem hittek én bennem. És ahogy olvassuk Istennek ott a azt gondolom az elvét, nem is azt mondanám, hogy a törvényét, parancsolatát, hanem a lényéből adódó elvét, hogy világosan elmondja előre, hogy a még napon eszel a ugye a fának a terméséből, akkor meghalsz. Amit a római levél egyszerűen úgy fogalmaz, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát ahogy végignézzük utána a Biblia lapjain, azt látjuk, hogy valóban, ahogy a szellemi halál állapotába eljut az ember azáltal, hogy elszakad az Istentől, innentől kezdve ez a vétek, ez megsokasodik, egyre nagyobb és nagyobb lesz, és a sátán hathatós munkája során oda jut az ember, ahova jutott. És én tudom, hogy mindannyian, akik itt vagytok, hívők vagytok, van, aki nagyon-nagyon régóta, de én azt kell, hogy mondjam neked is, meg bárki, aki ezt hallgatja. Ha nem érted a bűnt, ezt a szót, hogy mit jelent, azt, amit most elmondtam, akkor nem fogod megérteni, hogy mi a krízis. És én ezért gondolom, hogy a Szentlélek munkájának a világ felé fontos üzenete. Értsd meg, mi a krízis, értsd meg, mi a bűn. És Istennek volt egy terve. Volt egy terve erre a krízisre. És ez az, amire arra utal, itt ebben az utolsó versben tehát, hogy eldőlt. Igen, eldőlt a sátánnak a sorsa, eldőlt a világ fejedelmének a sorsa, de a krízis is eldőlt. És ezért meri mondani az előző versben, elmegyek. Tudjátok, ha van krízis, akkor a krízisnek van csúcspontja. Tudom, ez persze egy kicsit játék a szavakkal, hiszen az előbb pont úgy definiáltam, mint a csúcspontot. És hát ha meg akarok találni egy csúcsot, kint mondjuk a Pilisbe csavarogva, csak úgy térkép, meg GPS nélkül, akkor a legegyszerűbb az útjelző táblákat nézni. A mindenféle színes festések, amik általában jelzik, hogy merre van a csúcs. És roppant egyszerű, a csúcs arra van, amerre a táblák jelzik a csúcsot. És ha járok körbe-körbe, mert mondjuk már sötét éjszaka van, akkor ha túlmentem, mert megkerültem egy völgyön a hegyet, akkor csak azt fogom látni, hogy már visszafele van a csúcs. És a Bibliában ez ugyanúgy van. A Bibliában is lépten nyomon ott vannak ezek a táblák, ott vannak a proféciák, ott vannak a hivatkozások, amit mind-mind-mind erre az egyetlen egy csúcsra, amit én szoktam fogalmazni magamba, a Biblia közepére mutat. Az Ószövetségtől kezdve minden erre előre, és az Új Szövetség lapjaiban azt látjuk, hogy minden erre vissza. Hogyha szeretném fejezet vers szintjéig megfogalmazni ezt a csúcsot, és most ebben bátorkodom, és nézzétek el, ez nyilván az én önkéntes választásom, akkor ez nem más, mint a János evangéliumának 19. részéből a 30. vers. Azt mondja Jézus, miután elfogadta az ecetet, az ecetet elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsájtotta a lelkét. Elvégeztetett, a szó, amiből származik egyébként, bevégez, befejez, teljesít, vagy az igei alakjában van, teljessé, tökéletesen készre teszi, sőt, még éretnek lesz nézve, ez még másik értelme. Mit végzett el? Ahogy csak itt az utolsó éjszakán a beszélgetést látom, Jézus egyrészt azzal a küldetéssel jött ide közénk, hogy megmutassa a nevét, megmutassa az Atya nevét, megismertesse az Atyát a világgal. Megismertettem velük a te nevedet, mondja a főpapi imában. És elvégezte azt, ami a világ teremtésétől kezdve a vállalása volt, meghalt a bűneimért. Azt olvassuk a 2. Korintus 5.21-ben, azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk ő benne. Igazságosság. Ez az, amiről az előbb beszéltem. Nem az én munkám, nem az én érdemem, hanem az Isten munkája, hogy miután a fiát bűnné tette értünk, az ő igazságát, az, hogy ő igaz, nekem tulajdonítja. Mondhatnám azt, ez egy jogi aktus, de nem ebben szeretnék lovakolni. Valahol, bármennyire is megfoghatatlan ez, és lehet, hogy profánul hangzik, de tegyük el ezt a képet. Valahol a mennyben van egy akta, ahol egy pipát tettek a neved mellé, és leadták a mennyei irattárba. Igaz. Vagy. Nem azért, mert szép vagy és okos vagy, nem azért, mert fel tudod mutatni a számtalan érdemeidet, hanem azért, mert az Isten úgy döntött, hogy mivel hittél én bennem, hittél, hogy meghaltam érted, és hogy feltámadtam a halálból, ezért igaznak tekintelek. És higgyétek el, amilyen egyszerű ez a mondat. Annyira keservesen, nehezen csúszik le innen valahova idáig. Látom magamat, hogy milyen lassan, milyen sok-sok évtized alatt éri el igazán a szívemet. Igaz vagyok. És csak csendbe teszem hozzá. Azt mondja Jézus hozzá, hogy mivel elvégeztetett, nekem ehhez már nincs hozzátenni való dolgom. Ezért elmegyek. Le van adva a mennyei iktatóba, ahogy mondtam, és szeretném, hogyha valami nagyon fontosat megragadnánk most. Ehhez nincsen semmi köze a vétkeidnek. Ez egy Istentől való döntés, és valahol egy pipa ott a mennyei iktatóba igaznak nyilvánítottalak. Hol vannak a vétkeink? Ó, nagyon régen. Nagyon-nagyon régen. Ézsaiásnál már elmondta. Én vagyok az, aki eltörlöm az álnokságaimat, álnokságaidat. Én vagyok az, aki eltörlöm az álnokságaidat, és önmagamért, bocsánat, nem az én szavamért, önmagamért teszem, és a bűneidről nem emlékezem meg. Szeretném, ha észrevennéd, ebben sem vagy benne. Én törlöm el, és én döntök úgy, hogy nem emlékezem meg róla. Mondd, hol van ebbe a részed? Igaz vagy. Igaz vagy, mert meghaltam érted, igaz vagy, és mert elhordoztam a vétkeid büntetését, és mivel te hittél bennem. Ez a részed. Hittél bennem. És tudom, hogy beszélgetve sokakkal, hívőkkel, kimondatlanul a beszélgetések mögött ott van egy rakás kérdés, egy rakás gyötrődés. És hadd fogalmazzak meg én, akár helyetted is, ezek közül egy-kettőt. Na jó, de melyik bűnömért halt meg? Melyik vétkemért halt meg az Isten? A régiekért? A megtérésem előttiért? Hát, ugyan, tényleg meghalt a régiekért. De most már, szedjem össze magamat. Most már rendnek kell lenni. Most már jónak kell lennem. Ugye? De hát mikor halt meg Jézus? Még mielőtt megszülettél. Ő már meghalt. Sőt, mindezt eltervezte a világ teremtésének kezdetekor. Önmagáról is, meg rólad is, meg rólam is. És amit tett, az csak azért van, mivel hittél. Ezért azt mondja, igaz vagy. De ha igaz vagyok ma, és hadd kérdezzem ezt, akkor mi a helyzet? Mi a helyzet a most elkövetett bűneimmel? Mi a helyzet azzal, amit ma reggel, vagy tegnap tettem? Ez a kérdés mindenkinek személyes, és mégis mindannyiunknak jelen van. És csak a nagyotmondó képességem, hogy most mekkorát szeretnék ide behelyettesíteni. De nekem mindennapos dolog, hogy beülök reggel az autóba, és elindulok, és percek kérdése csak, amikor valaki elém vág a kicsit gyorsuló forgalomba, hogy a pumpa így elinduljon felfele, és azon vegyem észre magamat, hogy haraggal, gyűlölettel vagyok a másik iránt. De hadd cseréljem fel ezt a kérdést azzal, hogy gyilkos vagy. Látom, hogy mit követtem el. Akkor most mi van? Akkor most igaz vagyok? Ráadásul mindig jelen van valaki ott a környezetünkben, aki azt mondja, hogy látom ám, tudom ám, hogy most mit csinálsz, nézd csak meg magadat, szedd csak össze magadat. Na megint, te vagy az igaz, merőgtes. Beszélünk egy olyan fogalomról, nagyon közismert, ugye keresztény körökben, hogy szellemi harc. Minket, akik nagyon más irány, másról jöttünk, mint itt sokan, akik nazarenés gyülekezet felől vagytok itt, bizony a szellemi harc sokszor egy olyan értelmével tanítottak, hogy ez nagyjából mindig a démonüzés és a nagy-nagy küzdelem. És ahogy teltek az évek, egyre világosabban láttam meg, hogy a szellemi harc az nem kívül, hanem itt belül zajlik. Itt belül, a legmélyén. Itt van ez a harc, itt van ez a küzdelem. Valahol belül, az egyik belső szobámban, ahogy magamat látom, és teljesen magamról beszélek, és ezben mindannyiunkban más és más módon fog nyilván lecsapódni. Látom a régi bűnös természetemet, akinek mindig van egy kis álláspontja. Ráadásul ő mellé azért nagyon könnyen odaáll a vádló, és mondja a maga véleményét. És látom azt a csendes, szelíd hangot, a bennem élő, Istentől való szellemet, és ők mind a ketten mondják a maguk üzenetét. Sokszor az előbbi az a hangosabb. És látom magamat ott állni, mert az én, a Biblia összképe alapján az valahol a lelkem, aki hallgatja mindezt, és akinek döntenie kell, hogy vajon most Hogy is vagyunk? És én azt látom, hogy a lelki harc, a szellemi harc, az valahol legtöbbször ezen a hadszíntéren zajlik. És a mostani általam leírt kép is valahol ezen a területen zajlik. Azt írja az Efezusi Levél 6. rész 14. verse. Álljatok meg tehát, most csak a ige versét, végét olvasom, öltsétek fel az igazságosság páncélját. Öltsétek fel az igazságosság páncélját. Azt mondja az Isten, hogy az igazságosság, azaz ez a dikaios színé, azaz a te megigazult állapotod, azaz az a tény, hogy igaz vagy az Isten számára, azaz ő számára, te számodra olyan, mint egy páncél. Ugye fontos látni, a bibliai képek mindig abból a korból származnak, ahol íródik. Ezt Pál írja. Ebbe a korba a egyik legkomolyabb védekező fegyver az az, hogy már páncélba, mellvasba, lábvasba és mindenféle egyéb páncélzatba öltözve harcoltak a római seregek. És ez valódi védelmet nyújt a nyilak ellen. Valódi védelmet nyújt. Azok ellen a nyilak ellen, amik esetünkben onnan a kísértőtől léptennyomon jönnek. És persze, nem mint a kisgyerekek, vagy a Biblia órán, ahogy a gyerekekkel eljátszottuk, hogy akkor most felveszem ezt meg azt a páncélt, de próbáljátok meg meglátni ezt a képet. Isten azt mondja, hogy valójában a te megigazultságod az egy páncél. Páncél ezek ellen a vádlások ellen. Páncél az ellen, hogy amikor azt mondja, hogy nézd, én láttam, hogy tomboltál, és hogyan dühöngtél, és ráztad az öklödet annak a másik autósnak, akkor azt tudjam mondani, hogy igen, így tettem, de igaz vagyok. De továbbra is igaz vagyok. Azt írtam fel magamnak, és ezt kérem, gondoljátok végig. A valódi harc nem a vétekkel van, nem a bűnnel van. Ha végig gondoljátok, amit mondtam, a valódi harcom az azzal van, hogy vajon mit gondolok arról, amit Isten mond rólam ebben a helyzetben. Amit Isten mond magáról. Amit Isten mond arról, hogy figyelj, ennek ellenére igaz vagy. A valódi harcom az arról szól nap, mint nap, hogy látom, hogy mit követtem el, és én mégis igaz vagyok. És szeretnék valamit nem elfedni. Természetesen van a bűnnek egy gyakorlati oldala. Nagyon sokszor, amikor valaki ezt hallja, rögtön jön a vádlás, hogy igen, de hát, hogy van, hát azért mégsem kéne bűnöket. Persze, hogy nem kellene. De hadd tegyem most félre, legfőképpen azért, mert már 40 percet beszélek, és hogyha erről elkezdek majd beszélni, akkor még néhány órán keresztül tudnék beszélni, hogy mit jelent a bűn, a gyakorlati bűn kérdése. Mit jelent az, hogy Isten számára valójában bármilyen mellbevágó is, a bűn nem probléma. 3 évvel ezelőtt voltunk Szandán, ugye? Ott voltunk, igen. És én emlékszem, a Zsoltiékkal, Mártiékkal, Zsolti nincs itt lent? Nincs most itt. Mindegy, ettől teljesen független. Akkor találkoztunk először, ott jöttetek el először közénk, és ott Zsolti ugyanezt a mondatát mondta el egy rövid, pár perces gondolat keretében, és mindegy azt mondta, a bűn az Isten számára nem probléma. Hát hogy nem probléma? Hát ez a legnagyobb dolog. Volt is egy kis, nem azt mondom, hogy vita, inkább tényleg egy beszélgetés ennek a témájában, és azt hadd mondjam el nektek, hogy engem attól a pillanattól kezdve forgatott ez a dolog. Valaki azt mondja, hogy a bűn nem probléma. És már eléggé világosan kirajzolta elém ugyanazt valószínűleg, amit a Zsolti már ott elmondott nekünk, hogy Isten számára tényleg nem probléma a bűn, mert már elvégeztetett. Ami probléma, az bennem van, hogy hogyan gondolkodom arról, hogy miután meghalt értem és igaznak tulajdonít az Isten a hitem által, én hogyan gondolkodom a bűnről? Én mit gondolok a bűnről? Én mit gondolok ezek után magamról? Mert ha ez igaz, akkor mi mást mondhatna az Isten, mint amivel elkezdődött a sor is, mint amit már az előbb elmondtam. Gondoljátok végig. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A bűn az, hogyha nem hiszed, hogy én annak ellenére igazzá tettelek, sőt, azzal együtt is igazzá tettelek, hogy te még mindig tudod rázni az öklödet a szomszéd autós felé. Mert ha nem hiszed, akkor ebből egyetlen egy dolog fog csak következni. Hozzá akarsz tenni, vagy el akarsz venni belőle. De gondoljátok végig, mit mondtam? Mi van a csúcson? Mi van ott a kereszten elhangzó mondatban? Elvégeztetett, tökéletesen elvégeztetett, teljesen készen van. Hogy akarok én ehhez még bármit hozzátenni? Lehetetlen, nonsense. Hát tegyem fel a kérdést tényleg őszintén, magadnak kell megválaszolnod. Hiszed-e, hogy igaz vagy? Hiszed-e, hogy Isten nem tulajdonít neked vétket? Mert ha igen, akkor azt kell, hogy mondjam. Téged már meggyőzött az Isten. Téged már meggyőzött az Isten. A krízis, azaz az ítélet, és az igazságosság, vagy ahogy itt a Karoli fordította, az igazság dolgában. És lásd be, Isten csak egyetlen egy dolgot kér tőled. Egyetlen egy dolgot szeretne tőlem is, tőled is, nap mint nap. És én azt látom, hogy bármilyen hihetetlen is, de ennek a néhány versnek az üzenete nekem megint ugyanaz, mint amiről Isten állandóan beszél már évek óta. Ha a második kettő már rendben van, akkor mi más marad azon kívül, mint hogy bíz bennem? Azt kéri, hogy bíz bennem. Azt kéri, hogy higgy bennem. Mert az egyetlen bűn, amit te valójában képes vagy elkövetni, nem is tudok jó szót használni rá, ami potenciálisan rád támadni, az nem más, mint hogy nem bízol bennem. Nem fogadod el, hogy mindez már elvégeztetett, mindez már kész, mindezt már ajándékba kaptad tőlem. És tudjátok, megint visszamegyek most már harmadszor, negyedszére ahhoz, hogy ezt Jézus abban a környezetben mondja el, hogy eljön a vigasztaló, és meggyőzi a világot ezekről a dolgokról. És a folytatás, néhány verssel később, az már csak arról szól, hogy bíz benne, hogy a többi majd az ő lelkének a munkája lesz, mert ő majd eljön, és azt a sok-sok mondani valót, amit Jézus azt mondja, hogy el se tudtam nektek mondani, megvolt az oka rá, azt majd elmondja, azt majd megmagyarázza, sőt, elvezet minden igazságra. Elvezet minden igazságra. Ő az, aki majd át fogja formálni az életedet, ha erre az alapra már rá tudtad tenni. És azt gondolom, hogy ezen keresztül tud valóságá válni az, amire azt mondtam, hogy a bűn már nem probléma. Van gyakorlati oldala, de ezt majd az Isten le fogja rendezni, hogyha az igazságosság és a krízis dolgában már meggyőzött téged. Amen.